Már műhold felvételek is igazolják, hogy nincs technikai akadálya a Barátság-kőolajvezetéken történő szállításnak, politikai nyomásgyakorlás, vagy pedig merénylet, ami ellenünk Magyarország ellen zajlik. És különös hangsúlyt ad a kérdésnek a Közel-Keleten kibontakozó háború, vajon milyen hatása lesz ennek Európára, illetve Magyarországra nézve. Bőven van témánk ma este is, amiről lesz miről vitázni. Azonnal kezdődik a komment. Jó estét kívánok, ez a komment, én Déri Steffi vagyok, és köszöntöm ma esti vendégeimet itt a stúdióban, Szakács Lászlót, a Szocialisták és Demokraták alelnökét.
Jó estét kívánok.
Farkas Vajkot, az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetőjét.
Jó estét kívánok.
Árpási Bencét, a Népszava újságírója.
Jó estét kívánok mindenkinek.
És Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
Jó estét kívánok.
Szervusztok, és köszönjük, hogy itt vagytok ma este is velünk. Na hát csapjunk is bele. Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság-kőolajvezeték ügyében a mai nap folyamán, és kiderült, hogy bizonyítékok vannak arra, hogy a Barátság-kőolajvezeték újraindításának nincsen technikai akadálya. Orbán Viktor tehát ismét felszólította Volodymyr Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat. Lássuk is, hogy mit mondott a miniszterelnök.
A vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Az ezzel kapcsolatos műhold felvételeket elérhetővé tesszük, hogy mindenki láthassa. Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátságvezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Amit Zelenszkij elnök csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben. De Magyarország nem hagyja magát, és az olajblokádot le fogjuk törni.
És hát nem először szólította fel a miniszterelnök Zelenszkijt, ugye korábban már nyílt levélben is, Zelenszkij pedig nemet mondott, és a vizsgáló bizottságokat sem engedi egyébként, meg semmilyen szakembert oda a környékre. Egyedül annyit tett, hogy Robert Ficót meghívta Kijevbe. Szóval mi folyik most Magyarország ellen, hogy látjátok? Nyomásgyakorlás, merénylet kísérlet, vajk?
Azt hiszem, hogy például a ma bemutatott felvételek után eddig se volt túl sok kétség, de ma bemutatott felvételek után aztán végképp világos az, hogy mi folyik. Tehát az, hogy tehát mi nem folyik, az olaj, és ez alapvetően politikai, az ukránok, illetve Zelenszkij elnök politikai döntésének az eredménye, mert hogy technikai akadálya ennek nincsen. Én két dolgot nem értek ebben. Illetve értem, csak nagyon elfogadni nem nagyon lehet, azt hiszem, józan ésszel. Egyrészt nyilván egy megtámadott országról beszélünk, akivel amúgy egyébként mindannyian együtt érzünk, sőt Magyarország az lehetőségekhez mérten még segít is ezt az országot. Most egy megtámadott ország miért zsarolja egy őt egyébként segítő, olyan szövetségi rendszerhez tartozó másik országot, értsd Magyarországot, amelyik még segít is neki. De nem értem, hogy jön ahhoz, hogy minket zsaroljon. Ráadásul ugye azért, mert átmegy az olaj Ukrajnán, azért egyébként még pénzt is kap. Tehát van egy Európa által, az európai adófizetők által is kitartott ország, tehát miért mond le ilyen bevételekről? És a másik oldalon viszont nem értem a magyar politikai elitnek egy részét. Tehát az lehet alapvetően az egy legitim politikai vita, hogy van-e szükség orosz olajra, nincs szükség, annak milyen következménye van. Egyébként pont a választási kampány erre pont megfelelő alkalom, hogy ezt megvitassuk. Viszont ez a magyarok döntése. Tehát abban a pillanatban, hogy egy külföldi állam zsarol az olajjal, ami nem a kormánynak árt a végén, vagy hát politikai értelemben persze árt a kormány, de a magyar embereknek az ellátását veszélyezteti. Magyar választott politikai vezető, vagy hát magyar politikus ebben az esetben nem csinálhat mást, mint hogy azt követeli, hogy indítsák újra ennek az vezetéknek a működését, és elítélje azt, hogy egy külföldi ország Magyarországot és a magyarokat zsarolja.
Miért nem indul újra az olajszállítás, hogyha nincsen effektíve technikai akadálya? Miért szórakozik Zelenszky? Lacita, hogy lehet?
Azzal vitatkoznék, hogy ez a kormánynak politikailag árt. Én már többször elmondtam itt is, hogyha most Zelenszky bármit akarna segíteni tényleg a magyar ellenzéknek, akkor legjobb lenne, hogy nem szólna bele a magyar belpolitikai ügyekbe egy kicsit se. Ami most történik, az a kormány, a kormányzó párt, a Fidesz politikai narratíváját erősíti. A politikai narratíva által fölépített sztereotípiákat táplálja. Ez biztos, hogy ez a magyar embereknek lesz rossz, a kormánynak ez most politikailag, én azt gondolom, hogy nem rossz. Ott más a gondolkodás nyilvánvalóan, de ez nem ment föl, nem menti föl őket mindenben. Ott egy háborús gondolkodás van, ott hamarabb ítélkeznek, hamarabb döntenek, másképpen gondolkoznak. Mégis azt gondolom, hogy valahol azért az arányosság követelményének azért itt is meg kellene lenni. Tehát persze nem mond róluk szépet a magyar kormány, szerintem nincsen a világon olyan mértékadó elemző vagy politikus, aki azt mondaná, hogy a magyar kormány az nagyon Ukrajna párti lenne. Nem mond róluk szépet, de ez csak beszéd. Azzal együtt én azt gondolom, hogy itthon ugye mást mond a kormány, de azért ő megszavazta az összes szankciót az oroszok ellen. Tehát megtette azokat az intézkedéseket, illetve támogatta azokat az intézkedéseket, amiket kellett. Éppen ezért ugye arányos politikai válasznak kellene, hogy érkezzen. Én azt gondolom, hogy technikai, meg akár katonai okai is az elmúlt 4 évben ennek bármikor lehettek volna. Azért most képzeljük el, van ennek egy... Azt az érdekellentétet képzeljük el, hogy Ukrajnán keresztül jön egy olajvezeték, amin orosz olajat adnak el, ami nyilvánvalóan az orosz költségvetést ugye táplálja, és ezzel a háborút ugye finanszírozza, mégis üzemelt. Most
az ukránt is.
Meg az ukránt is, de azért mondjuk a transfer költség az valószínűleg a sokad része mondjuk az átfolyó olajnak az árának, de azzal együtt azért bármikor érhette volna egy olyan támadás, vagy érhette volna olyan technikai vagy katonai ok ezt a vezetéket.
Mit az északi áramlatot például?
Szerintem az azért más volt, én ott nem hiszem, hogy ott eltévejedett 5 szabadnapos katona, akinek pont volt egy buváruha, az felrobbantotta ezt, tudtak arról az amerikaiak is. Én azt gondolom, de ez mégiscsak üzemelt eddig, aztán most valamiért nem üzemel, én azt gondolom, hogy ez most nem technikai vagy katonai ok.
Péter, meddig lehet ezt a technikád nyomásgyakorlásra használni, az energetikát?
Ugye ez világos, hogy nyomásgyakorlásra használják, és sajnos ugye, hogyha az volt az eredeti kérdés, hogy miért teszik ezt az ukránok, ugye erre több válasz is van. Az első, és sajnálatosan azt kell mondjam, hogy igaz válasz az, hogy mentalitásban semmiben sem különböznek az oroszoktól. Azt próbálják most az ukránok megtenni egy kisebb, vagy általuk kisebbnek gondolt szereplővel Magyarországgal, hogy rá kényszerítik jogon kívüli eszközökkel az akaratukat erre a szereplőre, amit katonai erővel tett meg Oroszország Ukrajnával szembe. A másik pedig világos az ügy időzítéséből. Ugye fölmerült a kérdés, hogy 4 évig miért nem történt meg. Hát ugye azért nem történt meg 4 évig, mert most vannak a választások. És nyilván egy választás elé időzítette az ukrán fél. Tehát véletlenek nincsenek. Hát világos, hogy ez a szándék van mögötte, hogy kárt okozzon annak a kormánynak, amelyik végső soron persze belement, miután a saját érdekeit érvényesítette az összes szankciós rezsimbe, ugye a magyar kormány, amiben nem hajlandó belemenni, hogy Magyarországot és egyébként Európát föláldozza egy ukrán EU-tagságnak az oltárán. Ez azért világos, hogy ez egy elég kemény álláspont, és nyilván azt gondolják, hogyha segítenek a politikai ellenfelének, akkor majd jobban fognak járni. És ezt azt sem gyengíti, hogy egyébként egyetértek azzal, hogy ezzel öngólt rúgnak. De hát a szándék attól még szándék, még hogyha nem is gól lesz a végén, hanem öngól.
Uh-huh.
Én is pont valami hasonlóra akartam rácsatlakozni, vagy próbáltam megfejteni, hogy mi lehet vajon ennek a kijevi lépésnek az oka, és tényleg egy öntököldövés lenne. Vagy hát legalábbis én még egy hete is azt gondoltam, hogyha ténylegesen úgy döntene politikai okokból, hogy elzárja a barátságvezetéket, mert azért itt már szó esett több alkalommal is itt a tranzitdíjról, azért az is befolyik az ukrán költségvetésbe, és egyébként ezen a vezetéken APG egyébként ukrán olajat is exportáltak nem mellesleg. Én óva intenék attól mindenkit, hogy egy ilyen műhold képet, amely nekem, mint laikusnak kicsikét mondjuk úgy, hogy nehezen értelmezhető, mert derekosan bevallom, nem értek ezekhez kimondottabban, de ezeken egy laikus nem feltétlenül látja meg azt, hogy itt igazából mi a probléma. Tehát magát az áramlásnak a tényét azt nem lehet látni. Csak annyit lehet látni mindösszesen, hogy van ez a februári kép, ott azon lehet látni tüzet meg füstöt, de attól még egy ilyen hatalmas létesítmény az bármi mástól, a vezérlőtön át, a szivattyúkon át, bármi keresztül meghibásodhat, szóval...
Mondjuk nem cáfolt a Zelenszkij, tehát amit ők mondanak, hogy biztonsági okokból nem lehet még újraindítani.
Jó, de hát ez a biztonsági ok, ez bármire ráhúzható, tehát most az ukránok is tudják azt mondani bármikor, hogy hát biztonsági ok, és akkor ez egy ilyen nagyon...
Persze csak, hogy technikailag amúgy akkor lehetséges lenne a dolog.
Meg ugye az is bizonyítja, hogy technikailag lehetséges, hogy nem véletlenül nem engedik oda a magyar ez meg a szlovák.
Igen, igen, mondjuk ez azért sokat mondó. Jó, nézzük meg, hogy Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter mit mondott, mert hogy ugye ő azt mondja, hogy veszélyes a helyzet, különösen, mert hogy a Közel-Keleten kialakult feszültség miatt a tengeri olajszállítás is bizonytalanná vált, és úgy fogalmazott a miniszter a Facebookon közzétett videójában, hogy egy jól működő csővezeték blokkolása ebben a helyzetben súlyos lépés Magyarországgal szemben.
Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás, a hormuzi szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, ebben a helyzetben egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása az egy merénylet Magyarországgal szemben. Zelenszkij elnök azzal, hogy blokkolja a barátságkőolaj vezeték működését ebben a nemzetközileg válságos időszakban, merényletet követ el Magyarországgal szemben. És ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek, Ukrajnának a cinkosa a Tisza párt. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy azok a megállapodások, amelyek elvezettek oda, hogy az ukránok blokkolják a barátságvezeték működését, Münchenben köttettek meg.
Na hát, Laci, némiképp ez ellentmond a te narratívádnak, mert ugye azt mondod, hogy gyakorlatilag Zelenszkijék ezzel segítik is még a magyar kormánykampányát, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál az előbb. Ezt ti hogy látjátok? Tehát akkor a Tisza párt valóban összejátszik a Zelenszkijjel ezzel a történetben, mert hát lássuk be, nem szép dolog ezzel játszani, amit Zelenszkijék most tesznek a kőolajvezeték elzárása és blokkolása.
Én azt nem tudom, hogy Münchenben ők miről beszéltek. Én azt tudom, hogy ez, ami most van azzal, hogy a kőolaj nem jön a barátságvezetéken, a magyar lakosságnak, a választópolgároknak azon részében is előtetik a kételyt, aki egyébként támogatná Ukrajnát. Aki egy ilyen Ukrajna párti állásponton van, én azt gondolom, hogy akkor főleg, ha majd egyszer véletlenül hiány is lesz, akkor én azt gondolom, hogy ez egészen biztosan meg tudja ingatni a hitében, amire én fölhúztam a szemöldökömet, az a fogalmazás volt, ahogyan a Szijjártó elmondta, hogy gyors bakugrás volt, hogy valójában ezt a Tisza intézte. Hát most én értem, hogy kampány van, és egy kicsit olyan, mint Móriczka, mindenről ugyanaz jut eszébe a kormánynak, hogy a valami rossz történik ebben az országban, az a Tisza, valami jó történik, akkor az biztos, hogy nem a Tisza. Én értem ezt a narratívát, én ahhoz ragaszkodik, amit eddig mondtam, hogy a kormány narratíváját, a kormány által megtáplált sztereotípiákat most egyébként megeteti, megtáplálja a kijevi döntés, az egészen biztos. Ez inkább a kormánynak segít.
És ezért is gondoltam, bocsánat egy pillanatra, csak hogy ezért is gondoltam, és ezért sem értettem igazából, hogy ez a kijevi döntés, hogyha valóban, most én abból indulok ki, hogy ez politikai ok.
Ha tényleg ez volt, nem gondolták.
Igen, tehát hogy ez azért teljesen értetetlen, mert a magyar reakció az teljes mértékben kiszámítható. Tehát Kijevben is pontosan tudhatták azt, hogy ha elzárják a Barátság kőolajvezetéket, akkor az ki fog derülni, és akkor milyen reakciót fog erre kapni a jelenlegi magyar kormánytól. Tehát ezért is teljesen érthetetlen, amennyiben ez a forgatókönyv valósul meg. Itt, amit Szijjártó Péter mondott, hogy a Tisza párttal való együttműködés, hát ez a... ennek se füle, se farka, ez egy totális marhaság. Erre nincs semmiféle bizonyíték, ezek politikai jellegű állítások.
Jó, de akkor miért titkolóznak Zelenszkijék, miért nem engedik oda a szakembereket, mi értelme?
De ez teljesen független a Tisza párttól és annak az azzal való kooperációval. Úgyhogy a Tisza párttól függetlenül is titkolhatják azt, hogy ők politikai okokból akarják.
Persze, csak miért?
Újraindítani, de ez egy két független történet. Hogyha elfogadom azt, hogy politikai okokból történik a blokkolás, akkor nyilvánvalóan nem engedik oda ezeket a tényfeltáró szakértőket. Egy bírálatom van csak még, hogy a magyar kormány az pillanatilag most itt a nagy választási kampányban nekem úgy tűnik, hogy meg se akarja oldani ezt a problémát.
Hát,
csak is kizárólag élezni akarja a problémát. Az tényleg a Lázár Jánosnak az egyik, hát legnagyobb nem is tudom milyen volt, amikor felszólította Magyar Pétert, hogy tárgyaljon Zelenszkivel. Hát nem Magyar Péter a miniszterelnök, tehát hogy van ennek az országnak egy kormánya. Orbán Viktor sem megy el Kijevbe, Szijjártó Péter se akar találkozni a kollégájával. Nem, egyszerűen nem látom a magyar kormányban a megoldásnak az akaratát sem, ez pedig én a választási kampányra vezetem vissza.
De amit mondtok, azért abban ott logikus, de azért van egy dolog, ami miatt mégse áll össze bennem az egész kép. Tehát, hogy azért sok rosszat el lehet mondani a Tiszáról, de azt, hogy teljesen hülyék lennének, azt nem. Na most, hogyha ez nekik nem érdekük politikailag, hogy ez így történjen, akkor Magyar Péter az első, amikor kiderült az egész, kiállt volna, és azt mondta volna, hogy elítélem Zelenszkit, most azonnal indítsák újra. Valószínűleg lehet, hogy a magyar választási kampány szempontjából lehet, hogy még jól is járt volna, de valamiért nem teszi. És ez a kérdés, hogy vajon miért nem teszi? Milyen olyan elkötelezettségei vannak, vagy éppen milyen olyan nem akár zsarolhatósága, ha már ez itt ugye az utóbbi időszakban kiderült, ami miatt mégse mondhat ellent Zelenszkinek, és mégse mehet szembe Ukrajnával egy ilyen kérdésben sem. Az tény, hogy ami ma történik, az egyébként sok szempontból alátámasztja a kormánynak nagyon sok politikáját. Egyrészt azt, hogy miért nem támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását, hát ki az az őrült, aki támogatja, hogy egy szövetségben legyünk valakivel, aki minket zsarol. Erre képes, hogy minket zsaroljon, hogy a magyar emberek, a magyar választópolgároknak ne legyen megfelelő energiaellátása. A másik pedig pont, hogy itt az iráni történések kapcsán, hát elszáll a benzinára. Tehát, hogyha éppen azt támasztja le, hogy az jó, hogyha Magyarország diverzifikált, tehát, hogy több helyről kap energiát, például Oroszországból is, például Csövön keresztül is, és hogyha ezt elvágnánk, sokkal kevesebb helyről kapnánk egyébként energiát, akkor még kiszolgáltatottabb lennénk.
Péter, te még nem szólaltál.
A dolog szerintem nem ennyire bonyolult. Egyfelől korábbi megnyilatkozásokban, más témákban hallhattunk Tiszás EP képviselőtől, gyakorlatilag elmondta, hogy bizonyos tekintetben minél rosszabb a magyar választóknak, annál jobb nekik, és ők úgy gondolják, hogy ha megemelkedik a benzinár, mert majd meg fog emelkedni a benzinár azért, mert a Barátság kőolajvezetéken nem szállítanak, hanem más drágább helyről kell beszerezni, akkor az majd jó lesz nekik választási szempontból. Ez az egyik. A másik, a Tisza párt az európai párt struktúrában egy olyan pártcsaládhoz kötötte magát, ahol gyakorlatilag Ukrajna a szentség, minden, amit Ukrajna csinál, az jó, és mindenki, aki vitatkozik bármilyen módon Ukrajnával, az rossz. Ugye ez a fölállás az EPP-ben, ez a fölállás a bizottságban, és ő ezeknek a pártján van. Hát ebből a vonalból nem lehet kiszállni. Ha ki lehetne szállni, akkor ha logikusan gondolkodott volna, akkor már tett volna olyan nyilatkozatokat, hogy felszólítja mondjuk Ukrajnát, hogy szállítson olajat. Nem tett ilyeneket. Az, hogy a magyar kormány meg egyébként mit tud tenni, meg mit nem, én szerintem az nem lehet elvárás a magyar kormánnyal szembe, hogy elkezdjen pitizni a Kijevnek, könyörögjön, hogy ugyan nyissa már meg.
A szerződéses kötelezettségét teljesítse.
Teljesítse a szerződéses kötelezettségét, ami egyébként lehetővé teszi azt, hogy Magyarország dízelolajat szállítson Ukrajnának vissza. Mert anélkül nem tudunk szállítani. Hát nyilván a magyar kormány, amit meg tudott tenni, azt megtette. Egy csomó szankciót hozott Ukrajnával szembe, amit abban a pillanatban hajlandó feloldani, amint megindul az olajszállítás.
Szerintem, hogy hogy is lehet közösen.
De egyébként ez a legégetőbb kérdés, Laci, kérlek, erre is válaszolhatsz, hogy Magyar Péter miért nem szólítja fel Zelenszkijt?
Hát erre én nem tudok válaszolni, mert szerintem is azt kellene tennie. Tehát most képzeljük el, hogy valamit mondjuk Orbán nem tud megoldani, és az ő kihívója meg megoldja, mert az Zelenszkijvel tényleg olyan jobban vannak, mint azt gondolják, és akkor mondjuk elítélné, felszólítaná Zelenszkijt, valószínűleg ezt kellene
tennie. Nyissa meg a vezetéket, és
megnyitná a vezetéket, akkor ő el tudja intézni, az Orbán meg nem tudja elintézni. Azzal együtt én azzal sem értek egyet, tehát szerintem a Magyar Péternek is ezt kell tenni, a kormánynak meg el kellene menni ki ebbe tárgyalni. Lehet úgy is tárgyalni, hogy nem pitizik az ember, hanem tisztességesen egyenrangú felek között ugye van akár csak egy mondjuk egy feszült hangulatú tárgyalás. Ez egyébként háborúban álló országban ez általában ilyen is, tehát ott általában mindig ilyen feszültek a politikusok. Tehát én azt gondolom, hogy el kellene menni egyébként Orbánnak is tárgyalni a Kijevbe, ugyanahogyan a Ficó is elmegy, el kellene érnie azt, hogy a barátság kőolaj vezetéken tovább jöjjön Magyarországra ugye az olaj, ha már egyszer a magyar energetikai rendszert sem az elmúlt 30 évben, sem az elmúlt 4 évben ugye nem sikerült úgy átalakítani, hogy ne ettől függjön mondjuk az ellátásnak a 80%-a. Tehát ha már nem tették meg, akkor menjen oda, nem kell pitizni, tisztességesen tárgyaljon és alkudja ki azokat a körülményeket, amiket meg kell tenni.
Én is, hogy a Magyar Péter mit miért nem csinál. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter itt is a megúszásra játszik. Pontosan úgy, mint ahogy a Pride esetében tette, amikor nem akart beállni mögé, nem akart sem elítélni, sem beállni nem akarta mögé. Ezt a sztorit egyszerűen meg akarta úszni, és most ma délelőtt tett közzé egy posztot, hogy hát Orbán Viktorral közösen együtt menjenek el és nézzék meg.
Hát ez mondjuk
azt így lelki szemeim előtt így már látom is a jelenetet, hogy így ketten ott állnak, és így nézik a csövet, hogy mi ezzel a probléma. Amúgy pedig valaki, amit a zsarolhatóságok kapcsolatban említettél, ez tipikusan olyan konteó, mint ami ellenzéki körökben rendkívül divatos, hogy az Orbánt állítólag valami soha senki által nem látott dokumentummal zsarolják, és hogy ezért csinálja, amit csinál. Egyelőre látni akarnám a konkrétumokat ezzel kapcsolatban is, mint ahogy a Magyar Péternek a zsarolhatóságával kapcsolatban. Péter pedig a pitizést említetted, én sem a pitizésre gondoltam volna elsősorban, hanem a tárgyalásra.
Mert miről tárgyal, könyörgöm? Tehát van egy szerződés, ami alapján szállítania kellene az ukrán félnek, amiért fizetünk, és amit egyszerűen csak leállított politikai okokból.
Hát csak én elsősorban itt a belpolitikai...
Itt tárgyalni, a tárgyalás úgy néz neki, hogy azt mondja az Orbán, szállítsatok, azt mondja az Zelenszkij, nem szállítunk, és akkor hogy...
Hogy egyébként Magyar Péter nem szólítja fel Zelenszkijt, az majd kiderül, de már csak a reklám után innen folytatjuk. Várjuk vissza önöket. Folytatjuk a kommentet hétfőn este itt a Hír TV-n vendégeimmel, Szakás Lászlóval, Farkas Vajkal, Árpási Bencével és Siklósi Péterrel. Sziasztok ismét! Hogy fél mondatra még Vajk visszaadnám akkor neked a szót, hogy mennyire korrekt az a magyarokkal szemben, hogy Magyar Péter gyakorlatilag nem szólal meg ebben a témában, legalábbis Zelenszkijt nem szólítja fel.
Semennyire. Tehát ugye az előbb itt szóba került az is, hogy hát meg akarja úszni, de ez nem egy átlag... Tehát hogy valamiért szerintem nem jött át, hogy itt nagyon komoly helyzetről van szó, nem egy átlag politikai vitáról, nem egy csip-csup ügyről, hanem itt arról van szó, hogy Magyarországot zsarolják, és ki akarnak szúrni a magyar emberekkel, ami érintene mindenkit, hogyha itt most komoly ellátási gond lenne. Ilyenkor magyar politikus nem tehet mást, mint kiáll a magyar érdekekért. Aki nem teszi ezt, A. Egyrészt szerintem annak nincs helye a magyar politikában, B. Itt merül fel a zsarolhatóság kérdése, mert onnantól kezdve, hogy nincs semmilyen logikai alapja annak, amit csinál, mint mondjuk ugye Magyarország esetében nekünk azért van szükségünk, és azért ragaszkodik a magyar kormány is ugye az orosz energiához, mert egyrészt itt tudja fenntartani a rezsicsökkentést, másrészt így legalább ugye több forrásból van magyar energia, tehát hogyha nincs semmilyen logikus érve erre, akkor itt viszont igen, felmerül. Nem tudom, hogy zsarolható-e, de felmerül a kérdés.
Na most valaki, említetted a rezsicsökkentést, annak semmi köze nincsen az orosz energiához. Ez kizárólag a költségvetési forrás, nincs ilyen pátlinkázott pénzek a költségvetésben. Tehát az, hogy a rezsicsökkentésre a kormány mennyit fordít, az egy emberen múlik, Orbán Viktoron múlik, tök mindegy, hogy honnan jön az energia.
De azért azt ne kérdőjelezzük meg, tehát a költségvetés nagyjából egy olyan 800 milliárd forintot tesz hozzá a magyar rezsi, ez a költségvetés meg adóból áll. De
nem csak, igen, és hanem a MOL befizetéseiből, ami a MOL profitjából származik, és a MOL profitja pedig abból, hogy olcsóbban veszi az olajat.
Így van.
Értem, megadóból, de egyébként én is inkább azt mondom, hogy politikailag lenne ez én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt vagyunk a finishben, most már elkezdődött a hivatalos kampányidőszak is, látjuk a közvéleménykutatásokat, vezet a Tisza, egyes mérések szerint nagyon vezet a Tisza.
Igen, látjuk, hogy meghamisítsák a közvéleménykutatásokat.
Igazság szerint fontos lenne, hogy ne roncsák ezt el. Tehát ezért én azt gondolom, hogy ezekben a nagy ügyekben meg kell szólalni, méghozzá helyes módon kell megszólni, ezt nem lehet megúszni, mert meg kell szólalni, és a magyar érdek szerint kell megszólni.
Jó, folytassuk akkor a közel-keleti eszkalációval, összefüggnek a témáink, de mégiscsak most ez a legégetőbb kérdés és a legfontosabb téma, amiről beszélgetünk, és ami mindenkit érint. Hát ugye az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású légicsapásokat indított iráni katonai és nukleáris létesítmények ellen, Irán pedig válaszul rakéta és dróntámadásokat indított. Láthatjuk, hogy Dubajban, az Emirátusokban, a környező országokban, az öbölmenti országokban ugye micsoda problémákat és konfliktust és félelmet okozott. Ugye mindez sok külföldi ér ugye ezekben az arab országokban. Nem működik a légtér, nem se kisebbe nem lehet menni ezekbe az országokba most, azért nagy a félelem, nagy a bizonytalanság, még akkor is, hogyha távolibbnak érezzük ezt a konfliktust. Szóval ti hogy látjátok, mi lehet ebből, illetve valóban egy új közel-keleti háború küszöbén állunk? Péter.
Az a helyzet, hogy egy hasonló háború már lezajlott egy fél évvel ezelőtt, ugye a 12 napos háború tavaly nyáron, ahol Izrael háborúzott Iránnal, és a végén volt egy darab amerikai légicsapás, egy speciális bombával. Most azért más a helyzet, mert először is voltak tárgyalások közben, és ezek alatt a tárgyalások alatt gyakorlatilag kiderült, hogy Irán nem akar megállapodni, Irán fenn akarja tartani a képességét egyfelől, hogy atombombát tudjon majd később csinálni, vagy gyártani, amikor ő úgy gondolja, hogy kell, illetve a ballisztikus rakéta képességét fenn akarja tartani. Ez a háború, ez egy sokkal szélesebb háború, mint az előző. Ugye itt azért volt egy meglepetés, mégpedig az, hogy az iráni válaszcsapások azok nem pusztán az öbölmenti arab államokban található amerikai bázisokat célozták, hanem magukat, az öbölmenti arab államokat. Ez egy új dolog, ez korábban ilyen nem történt, ezért ez most már sokkal több szereplős lett ez a háború, sokkal szélesebb lett ez a háború, és határozottan fennáll annak a lehetősége, hogy hosszú távon megszűnik a szoroson keresztül az olajszállítás a világba. Ez körülbelül egyébként a világ olajszállításának a 20%-át érinti, tehát jelentős mennyiséget. Ugye itt különösen nehezen érthető az, hogy Európa egy olyan időszakban, amikor ilyen ellátási problémák jelen lehetnek, miért szállt le teljes egészében az addig egyébként megbízhatóan működő orosz olajszállításról?
Én azt látom. Igen, szélesebb politikai kontextusban, ha helyezzük, nyilván az egész világunkat alapvetően az befolyásolja, az energetikai rendszerek azok nagyobb részt ugye olajra alapulnak, illetve hogy az olajért dollárral fizetünk, ugye ez egy, legalábbis itt az északi féltekének a nyugati oldalán, ugye ez az, ami meghatározza a gazdaságokat meg a politikát, ugye ebben volt ugye légy a tejben, ugye kezdődött ez Venezuelával, amelyik nyilvánvalóan a helyben kinyerhető olaj, meg ott az ottani amerikai érdekeltségekkel is volt baj, meg hát azért a venezuelaiak kereskedtek az iraki olajjal is. Tehát ez a második fejezete ugyanennek, hogy megvédi ezt a fajta hegemóniáját az Egyesült Államok. Én azt gondolom, hogy ez egy kiszámítható, alapvetően előre jelezhető, és egy abszolút logikus érdek. Én politikailag, amit ebben látok, igazság szerint az az, hogy hát Trump elnök viszont nem erről beszélt. Tehát ugye megint a béke szárnyán röpülnek a gombák, meg a bombák, tehát már megint ugye úgy tör majd a béke Nobel-díjra, hogy megint sikerül ugye a saját politikai, gazdasági érdekét bombákkal megvédenie, meg annak érvényt szereznie. De hát nyilvánvalóan, tehát mondom még egyszer, tehát az amerikai szemszögből nézve ez egy logikus lépés, és hát azt is látni kell, hogy hát a Trump elnök viszont teljesen nem erről beszélt a saját választóinak.
De az szerencsés lenne, hogyha Iránnak lennének nukleáris fegyverek.
Nem, én ezzel nem az irakiakat védem, félreértés ne essék. Én azt mondom, hogy ez egy kiszámítható amerikai érdek. Hát a BRICS országok ugye ezzel szemben szerveződtek, hogy ott az iráni olajjal is lehet kereskedni, meg jönnal is lehet fizetni. Ez Amerikának nem tetszik, és ezzel azt gondolom, hogy ez egy elfogadott érdek itt a nyugati féltekén. Tehát ezzel én azt gondolom, hogy nincsen baj. Azzal van baj, hogy mondjuk ezt a Trump elnök erről nem beszélt, és persze kíváncsian várjuk, hogy miről nem beszélt még. Az ő, hogyan mondjam, mondatainak a szavatossága nehezen állja ki az egy-két napos, egy-két hetes próbát. Hát azért most látjuk, hogy ott most forrongani fog a világ. Hát elkezdte lőni Irak azokat a muszlim országokat maga körül, akik hát most azért nehezen állnak oda Izrael mellé, vagy oda fognak állni, oda állnak Izrael mellé, vagy hogyan lesz. Hát eddig a franciák meg a britek mondták azt, hogy bizony-bizony akkor itt harckészültség van, és adott esetben mondjuk csapásmérő egységek is mehetnek majd, de tehát egy muszlim országokat is nehéz döntéssel járította Irak, tehát ez most én azt gondolom, hogy egy bonyolult probléma le.
Tehát azért azt tegyük hozzá az igazság, vagy teljes igazság kedvéért, hogy Trump elnök nagyon hosszú időn keresztül megpróbált tárgyalásos úton zöldágra vergődni az iráni rezsimmel. Hosszú hónapokon keresztül ez ment. Szép lassan építette föl egyébként a flotta koncentrációt az öböl mentén is. Hosszú-hosszú hetek teltek el, mire az összes hadihajó odament. Ezek mind jelzések voltak Irán számára, hogy békés úton, de meg kell oldani ezt a problémát. Irán úgy döntött, hogy nem akarja ezt megoldani. Tehát adott elég időt a békés megoldásra Trump, de végül eljött az idő, hogy már nem volt békés megoldás. Egyébként Izrael Trump nélkül is megtette volna, mert ő nekik ez legalábbis úgy érzik, hogy ez egy létkérdés.
Most lehet, hogy olyan területre fogok belemenni, hogy Péter rákopintasz a fejemre, mert én nem értek ehhez. Azonban azt gondolom, hogy egyelőre csak is kizárólag légi csapásokkal megdönteni a rezsimet, az egyelőre nekem most így nem látszik. Tehát ehhez szárazföldi csapatok is.
Hát a legfőbb vezető meghalt.
Kellenek, de azért ez az iráni rezsim a legfőbb vezető halálával is még azért nagyon stabil. Tehát benne van a pakliban nyilván, de attól még a legfőbb vezető halálával nem vóható le egy olyan automatikus konzekvencia, vagy nem lehet azt gondolni, hogy az iráni rezsim is össze fog omlani. Tehát ugye, tehát, ha jól emlékszem, a 79-es iszlám forradalom óta, amikor ez a brigád, ez a terrorbrigád ott hatalomra került, már akkor is kimondták, hogy, hát, hogy a rezsim, vagy hát, hogy ennek a rendszernek a túlélése az fontosabb, mint egyes személyeknek a kérdése. Én egy picikét, persze tudjuk nagyon jól, hogy van ez az iráni atomprogram, de és én el is fogadom, és nem is kétséges, hogy a nyugati szereplőknek ebben igaza van, de azért egy, a 2003-as iraki inváziót egy picikét ott mutoszkál bennem a fejembe, hogy mi van, ha mégsem, és hogy hazajöjjek egy picikét. Továbbra is ez a lépés, ami Iránban történik, ez Orbán Viktort fogja erősíteni. Tekintettel arra, hogy így Orbán Viktor jobban tudja a rendpárti, békepárti retorikát érvényesíteni. Ő az a vezető, jobban tudja azt a képet sugallani, hogy ő az a vezető, aki itt a nagy, hatalmas nemzetközi felfordulásban egyedül meg tudja védeni a magyarokat, és ezért is gondolom többek közt azt továbbra is, hogy a Fidesz az esélyese a választásoknak.
De most tulajdonképpen azt mondod, hogy tulajdonképpen Orbán Viktornak igaza volt ebben is.
Én nem azt állítottam, hogy igaza volt ebben is, mert én csak kizárólag a retorikáról beszéltem.
Na, az
úgynevezett békepárti retorikáról, az, hogy ebben mennyi igazság van, meg a valóság, az egy két külön.
Hát a békepárti Trump, meg...
Vagy parancsolj,
igen, annyi csak, hogy egyébként abban nem vagyok biztos, hogy effektíve a rezsim megdöntése konkrétan a cél. Nyilván, ha ez így történne, az egy valószínűleg kedvezőbb fejlemény lenne, de megnézed Venezuelát, ott is az történt, kiszedték a felső vezetőt, másképpen,
kinevezték,
és valójában maga a rendszer az, ami fenntartja a rendet, és hajtja végre az amerikaiak kéréseit. Várhatóan előbb-utóbb lesz majd egy választás, és a többi, de valójában a rendszer fenntartói azok, akik most végrehajtják az amerikaiak kéréseit. Irán biztosan teljesen más, én Latin-Amerikát jobban ismerem, Közel-Keletet kevésbé, de szerintem, hogyha meglátjuk, ki lesz az új iráni legfelsőbb vezető, ha egy fokkal kevésbé lesz fenyegető, mert mondjuk tanulnak ebből, szerintem akkor már elért valamilyen eredményt az amerikai vezetés, és már egy fokkal békésebb tud lenni maga a világ is, hogy ez így lesz-e, azt nem tudom, de nagyon drukkol.
Igen, hát különösen annak fényében, hogy ugye Irán dzsihádot, tehát szent háborút hirdetett, tehát mostantól nem kegyelmeznek az ellenségnek. Egy magasrangú iráni ajattallah kijelentette, hogy a bosszú a világ minden muszlimjának vallási kötelessége, ugye ez sem hangzik nagyon jól ez a mondat, és hát közben sajnos olyan támaszpontot is ért csapás, ahol egyébként magyar katonák voltak, ez Irakban volt.
Hát meg hát ugye, bocsánat, Európát is, mert Ciprus is kapott találatot, tehát hogy...
Szóval azért ez mégis további aggodalomra ad okot nekünk itt Európában, különösen annak fényében, hogy tudjuk, hogy rengeteg muszlim él különböző európai városokban is, országokban. Adott esetben gondolok itt most arra, hogy esetleg ismét kelet-terror cselekményektől tartanunk majd, vagy mondjuk egy újabb migrációs hullámtól. Tehát ugyanolyan következményei és olyan nehézségei lehetnek ennek a egyre jobban kialakuló konfliktusnak, eszkalációnak, háborúnak, ki hogy nevezi, vagy milyen fázisban van éppen a dolog, ami ugye sajnos jelentősen minket is érinthet, akár itt Magyarországon is.
Így van, azért, hogyha megnézzük az utóbbi évtizedet, hol voltak terrortámadások, alapvetően ott voltak, ahol nagy számú muszlim közösség él. Franciaországban, Németországban, Spanyolországban is.
Az Egyesült Királyságban
is volt. Nyilván ezeken a helyeken most is sokkal nagyobb eséllyel fordulhat elő, mint mondjuk például Magyarországon, ahol nem engedtük be ilyen tömeges mértékben a migrációt. Úgyhogy abszolút fennáll a veszély ezeknek. És egyébként, amit mondtál, az valóban igaz. Tehát, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben az, hogy van egy határozott, hosszú évek tapasztalatával rendelkező vezető és vezetés, az valóban felértékelődik. És hogy egy picit még itthon maradva, csak vele szembeállítsam, ugye a Tisza párt például nem olyan rég bemutatott egy nagy külügyi szakember vezetőt, ugye Orbán Anita személyében. Megnéztem a közösségi médiás oldalait, az iráni történések óta, ami tényleg az egész világot befolyásolja, én nem láttam semmilyen reakciót ott se. Tehát, hogyha itt, és ez megint arra alkalmas, hogy egymás mellé tegyük a kormányzó képességet, jobb oldalon, a Fidesz oldalán van, Tisza párt meg még ezt is meg akarja úszni, és nem látom.
Nyilván döbbenten figyelik az eseményeket egyébként mindkét fél, vagy mindannyian. Ti személy szerint egyébként mit éreztek, mit gondoltok? Mennyire van bennetek aggodalom, amikor meghallotok ilyen híreket, hogy háború van megint a Közel-Keleten? Vagy az ismerőseitek, családtagjaitok például otthon? Milyen beszélgetések zajlanak?
Miért ne lenne az emberbe aggodalom? Persze, hogy van. Egyfelől ugye a világ az elég kicsi hely lett, tehát sok minden függ attól, hogy mi van a környezetünkben. Másfelől én is azon gondolkoztam el, hogy adott esetben Európára az energetikai, illetve az energiaárakon túl menően milyen következményei lehetnek. Valamennyivel szűkebbek az esélyek, nyilvánvalóan ugye síita-szunita ellentét, ugye szült, az már ott háborút is, ugye az irak-iráni háborút is szült, tehát jóval kevesebben vannak, illetve az a két állam, ahol ugye a legnagyobb muszlim populáció van, Franciaország, Anglia, hogy eléggé határozott ebben a kérdésben, ugye most éppen ők bele is álltak, és azt mondták, hogy akár még a támadásokban is részt vesznek. Másik oldalról egy kicsit én azt nem bánom, hogyha a hajlandók koalíciójáról, hogy egy kicsit átevezzek, de hát ugyanazokról az európai országokról beszélünk, kiderül, hogy ők képesek is ebben a tekintetben, és nem baj az, hogyha ha Európa ráeszmél arra, hogy bizony az a fajta hegemon amerikai védelem, amit Trump megszüntetett, mert azt mondta, hogy neki Amerika az első, az ébreszel rá arra minket, hogy igen, Európának is érdeke az, hogy saját magát felfegyverezze, érdeke az, hogy a saját maga védelmét megszervezze, és csak mellé teszem egyébként, hogy ez gazdasági fellendülést is tud hozni, hiszen ez egy olyan ipar, ami nagyon-nagyon szerteágazó beszállítói láncot feltételez, amivel egyébként versenyképességet, meg gazdasági növekedést is el lehet érni, és nem utolsó soron a biztonságunkat is lehet növelni. Én tudom, hogy van ilyen elképzelés az Európai Unióban, néha jól, néha picit sutábban magyarázzák el az embereknek, de szerintem egyébként a világ az most erre halad, képesnek kell lennünk megvédeni magunkat, éppen ezért ebbe érdemes fektetni.
Bence?
Van ennek egy olyan leágazása, egy picikét én megint hazatérnék. Van ennek egy olyan leágazása, amelyről talán kevesebbet lehet hallani. Hogy 2004-ben itt járt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az a korábbi iráni elnök Mahmoud Ahmadinejad, akit most a hírek szerint egy amerikai légi csapás megölt. És így felmerül bennem a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy tartott-e valami olyan előadást, ami ilyen teljesen kamu ízűnek tűnt, hogy ez az ember, ez a volt elnök, ez mit keresett itt idehaza? És a magyar vezetésnek milyen kapcsolatai voltak a jelenlegi iráni vezetéssel? Ez nekem mindenképpen minimum kérdéseket vet fel bennem.
Na, de most hogyan ez ide?
Ezt nem kell találgatni, az a helyzet, hogy ezt azóta már tudjuk, hogy mi történt. Budapesten találkozott egymással Ahmadinejad, aki az akkori iráni elnöknek a képviseletében volt itt, és az izraeli szolgálatoknak az emberei itt Budapesten találkoztak egymással, ha úgy tetszik, egy semleges helyszínen, és tárgyaltak a két ország közötti feszültségről. Ez azóta már elég világosan látszik.
Jó, na térjünk vissza arra, Péter, hogy te hogyan értékeled a jelenlegi.
Egyfelől, mint ugye volt honvédelmi tisztségviselő, nyilván mi ezek között a keretek között, vagy ilyen kihívások között kellett megtalálnunk a legjobb megoldásokat, és Magyarország NATO tag. Ez a háború nem valószínű, hogy komoly módon átterjedne európai országra. Most az egy dolog, hogy Cipruson belül szuverén brit bázisokat próbáltak eltalálni drónokkal, ami végül egyébként nem sikerült. De komoly módon ez a háború maga nem valószínű, hogy átterjedne Európára, illetve hogyha mégis, akkor a NATO ez teljesen egyértelműen képes föllépni határozottan ebben a kérdésben. Itt az áttételes hatások sokkal komolyabbak. Ugye az egyik, már beszéltünk róla, az olajáraknak hogyha tartóssá válik ez a háború, hogyha nem fejeződik be egy-két héten belül, akkor nagyon komoly ellátási zavarokat fog okozni a világban, és nagyon magasra emelheti az olajárat.
És ezt már mi is érezni.
És hát nyilván ezt mi is meg fogunk érezni. A másik pedig a terror veszély, és itt már elhangzott, hogy Európában, ugye különösen azokban az országokban, ahol nagy muzulmán közösségek vannak, és egyébként nem számít, hogy Európában a legtöbb iráni, aki Európában él, az az ajatollah rezsim elől menekült el, és kifejezetten támogatja az ajatollahok megdöntését. Az a baj, hogy itt mindenféle egyéb proxik is vannak, például a Hamas, amin keresztül bizony Irán mostani vezetése tud bajt okozni Európában.
Szerintem innen folytatjuk akkor majd holnapi vendégeinkkel, de most jön a híradó, Tóth Adél már ott van a stúdióban. Szia Adél, te mivel várod ma a nézőket?
Szia Steffi, hát a miniszterelnök interjút adott a Hír TV-nek, és azt mondta, hogy amikor egy olajválság fenyeget a közel-keleti háború miatt, akkor Magyarországgal szembeni ukrán olajblokád az kétszeres bűn. És mindeközben nem ítéli el az ukrán elnököt Magyar Péter az olajblokád miatt, sőt egyenesen védelmébe vette Volodymyr Zelenszkijt. És lesz egy rendőrségi hírünk is, hogy tavaly több mint 50 tonna kábítószert foglaltak le, ezzel készülünk.
Adél, köszi szépen, nézzük a híradót is, és vendégeimnek köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm a meghívást. Szólnak,
Farkas Vajknak, Árpási Bencének és Siklósi Péternek, és látogassanak el a Hír TV Facebook oldalára is, exkluzív plusz tartalmakért, illetve a YouTube csatornánkra is iratkozzanak fel. Holnap este is lesz komment, ismét várom majd önöket. Addig is viszontlátásra, szép estét kívánok!